Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Románia 2025. január 1-jét követően a Schengeni térség teljes jogú tagja. Ezzel megváltoznak a közös határszakasz átlépésére vonatkozó szabályok, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy január 1-től az átkelés az államhatáron a korábbiakhoz képest könnyebben és gyorsabban fog lezajlani, de egyes esetekben a belépési jogosultság ellenőrzésére sor kerülhet. Januártól a kormányablakokban is elindul a regisztrációs lehetőség a gondos óra programra, jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor elmondta, így már nem csak online és az ingyenes zöldszámon, de személyesen is igényelhető lesz a gondos óra minden kormányablaknál. Ez a hiánypótló intézkedés a program szolgáltatásainak fejlesztésén túl a kormányablakok minőségét is új szintre emeli, kifejezve az állampolgárok és az állam kapcsolatának közvetlenségét és ügyfélközpontúságát. December 27-én megnyílt az Oktatási Hivatal informatikai felülete, amelyen benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek. A dokumentumokat 2025. január 20-áig lehet beadni. Amennyiben egy szülő, illetve gyám valamilyen okból úgy látja, hogy a következő tanévben tankötelessé váló gyermeke még nem érett az iskola kezdésre, vagy indokolt, hogy még nem tanköteles gyermeke szeptemberben megkezdje az iskolát, az oktatási hivatalhoz nyújthatja be erre irányuló kérelmét. Ehhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet, de szükség esetén az oktatási hivatal is gondoskodik arról, hogy a gyermek fejlettségi szintjét szakértői bizottság mérje fel. A kormány két lépésben megduplázza a családi adókedvezményt, közölte a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs azt mondta, a családi adókedvezménnyel mindazoknak segítenek, akik egyszerre vállalnak gyermeket és vállalnak munkát is. 2025. július 1-jével az egy gyermeket nevelők esetében 10-ről 15 ezer forintra, két gyermek esetén 40-ről 60 ezer forintra, három gyermek esetében pedig 99 ezer forintról 148 ezer 500 forintra emelkedik a havonta érvényesíthető családi adókedvezmény. A szilveszteri tűzijáték biztonságos használatára hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel hangsúlyozta, a tűzijátékokkal kapcsolatos előzés már a vásárlásnál kezdődik. Nem mindegy ugyanis, hogy hol szerezzük be ezeket az eszközöket. Ne vásároljunk tűzijátékot aluljáróban, piacon vagy csomagtartóból, mert az így beszerzett pirotechnikai termékek nem biztos, hogy tűzvédelmi szempontból megfelelőek. A szilveszteri tűzijátékokat december 28-a és 31-e között lehet megvásárolni az erre kijelölt legális árusító helyeken. Ezeket a hatóságok ellenőrzik. Itt szakképzett árusoktól lehet tűzvédelmi szempontból is megfelelő tűzijátékokat kapni. Mukics Dániel arra is kitért, hogy a szilveszteri tűzijátékokat december 31-én 18 órától másnap reggel 6 óráig szabad felhasználni. A szilveszter elsősorban a petárdák és a tűzijáték miatt kritikus időszak a kutyáknak. Az extrém hanghatások megzavarják nyugalmukat. Mit tehetünk, hogy az új év ne a kutyáink keresésével kezdődjön? Ellenőrizzük a csip adatokat, így ha elszökik, azonnal be lehet azonosítani az állatot. Győződjünk meg arról, hogy a bejárati ajtó és a kertkapu zárva van, hogy kutyánk ne tudjon elszökni. Vigyük le a kutyát sétálni még a tűzijáték kezdete előtt, hogy a legnagyobb zajokat már a lakás biztonságában tölthesse. A kint tartott kutyusokat engedjük be a lakásba, garázsba, ahol tompábbak a külső zajok. Egy kis szeretettel és odafigyeléssel, szilveszter, lehet stresszmentes a kutyáknak is, ha időben felkészülünk. Híreink végén az időjárásról. A köd, illetve rétegfelhőzet ismételten terjeszkedik, de a Dunántúlon maradnak derült tájak. A borult ködös párás részeken előfordulhat szitálás, ónos szitálás, illetve zúzvara képződés. Többnyire szélcsend várható. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet a borult részeken -4 és -1, a derült tájakon -8 és -4 fok között valószínű.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szent Család vasárnapi adásunk témái: Családok a remény forrásai. Marton Zsolt váci püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága elnökének 2024. évi körlevele. Jézus szüleinek jeruzsálemi zarándoklata. Csajgó Balázs atya szentévi emlékedése Szent Család vasárnapjára. A családok a remény forrásai. Marton Zsolt váci püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar Családügyi Bizottsága elnökének 2024. évi körlevele. Kedves magyar családok! A 2025-ös év rendkívüli esztendőnek ígérkezik az életünkben, mert jubileumi szent év lesz. Ferenc pápa a szentévi előkészületekre írott levelében ezt mondja: A szentély mindig nagy lelki, egyházi és társadalmi jelentőségű esemény volt az egyház életében. Amióta 8. Bonifác 1300-ban bevezette az első szentévet 100 éves ismétlődéssel, amely aztán a bibliai mintára 50 évessé vált, majd 25 évenkénti ismétlődéssel állandósult, Isten hívő szent népe ezt az ünnepet a kegyelem különleges ajándékaként éli meg, amelyet a bűnök bocsánata és különösen a búcsú Isten irgalmának teljes kifejeződése jellemez. A szent év Isten hívő népén, mint nagy családon belül kegyelmi ajándék a családok számára is, hiszen a szent év a szeretetteljes visszatekintésen túl elsősorban a megújulásról, az újbori megtérésről, az újrakezdés lehetőségéről szól. Tekintsünk úgy a szent évre, mint amely lehetőséget nyújt a családok számára a kegyelmi újratervezésre. Ez az újrakezdés a bűnbocsánatnak és Isten irgalmának a megélését is jelenti. Lehetőség kapcsolataink rendezésére megbocsátani azoknak, akikkel konfliktusban vagyunk. Lehetőség arra, hogy megbocsássunk önmagunknak, és leginkább lehetőség arra, hogy Isten bocsásson meg mindnyájunknak, amiért nem fogadtuk be az ő szeretetét. Kérjük Isten hozzánk lehajló irgalmas szeretetét mindezekhez. Családreferens püspökként fájó szívvel kérek bocsánatot Istentől, a gyermekektől, fiataloktól és családjaiktól, mindazoktól, akiket valamilyen bántalmazás ért az egyház szolgálattevői részéről. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a jövőben ne ismétlődhessenek meg a bántalmazásra vezető helyzetek, és teljes mértékig azonosulva a Szent Atya által meghirdetett zéró tolerancia elvével, a prevenciót szem előtt tartva folytatjuk a már megkezdett munkát. Hiszem, hogy ezekben a hitet próbáló helyzetekben is szól hozzánk Jézus. Ő az, aki meggyógyítja a sebeket. Imádkozom minden katolikus családért, hogy hitüket elneveszítsék, és az őket ért sebeket fel tudják dolgozni. Bízom benne, hogy lesznek a környezetünkben olyanok is, akik ezeket a sebeket segítenek bekötözni, akik megértést, vigaszt jelentenek számukra. Egyben kérem Isten irgalmát. Ferenc pápa szavait teszem mindnyájunk szívére, a megbocsátás a múltat nem változtatja meg, a történteket nem módosíthatja, de lehetővé teszi a jövő megváltoztatását azt, hogy másként, harag, gyűlölködés és bosszúvágy nélkül éljünk. A közelgi jubileum nagyban hozzájárult a remény és a bizalom légkörének helyreállításához, mondja a Szent Atya. A Szent Év a megújulás reményét hordozza magában a családok számára is, megújíthatjuk házastársi kapcsolatunkat, gyermeknevelési attitűdjeinket, kapcsolatainkat idős hozzátartozóinkkal. Az előttünk álló Szent Év vezérgondolata a remény, amelyhez a pápa a remény zarándokai mottót választotta. A 2025. évi jubileumra kiadott, fentem már hivatkozott bullájának pedig ezt a címet adta, a remény nem csal meg. De mi is a remény? A remény általános értelemben valami jónak az akarása, amelynek elérése nem csak tőlünk függ, szeretném birtokba venni, és bízunk abban, hogy a szükséges segítséggel a vágyott célt el is fogjuk érni. A keresztény ember számára a remény egy erény, amely alkalmassá teszi akaratunkat arra, hogy megtegyük mindent, ami üdvösségünkhöz szükséges, és bizalommal várjuk Isten segítségét, amellyel majd eljutunk természet fölötti végső célunkhoz, és színről színre látjuk Istent. Égve kell tartanunk a remény fáklyáját, tanítja a Szent Atya. A remény fáklyájának hordozója a család. Más szavakkal, a remény forrása lehet a család. Miért lehet a remény forrása a család? Ferenc pápa a családok 10. világtalálkozóján mondotta, hogy a család az első hely, ahol az ember megtanul szeretni. A pápa örök igazságot fogalmazott meg, ha valaki szerető családban növekszik, akkor megéli és gyakorolja az önzetlen szeretetet. Minél nagyobb a család, talán annál jobban. A mai egyre inkább individualizálódó, az önzés kísértésében élő ember számára hiteles, bár nem tökéletes családi élet remény lehet, hogy ne essen áldozatul az önzés világának, hanem a szeretett kapcsolatokban megélt élet kultúráját építse. A reményt, mivel végső célja a boldogító Istennel való találkozás, Isten erénynek is mondjuk, testvérei a hit és a szeretet. Az őszinte hitben és szeretetben élő család áldássá válik önmaga és mások számára, amely Isten végtelen jóságát megtapasztalva mindig a remény forrása lesz. A családban várják a megfogant életet, elfogadják a gyermekeket és fölnevelik. Régen faluhelyén azt mondták arra, aki gyermeket vár, jövője van. Akinek pedig jövője van, az remél. Van remény arra, hogy a család élni fog az egyházban és a társadalomban. Van remény az egymás szerető és elfogadó szülőkre és gyermekekre. Van remény a nagyszülőkről való gondoskodásra. Aki megtanulja az együttműködést a családban, annak van reménye arra, hogy az egyház és a társadalom párbeszédre kész, meghallgatni képes, befogadó tagja lesz. Reményünk, hogy hívő családjaink vonzzák az Isten kereső embereket, és felkelti bennük is a vágyat a családi életre, az elköteleződésre. Ferenc pápa ezt is mondja, miközben érezzük, hogy mindannyian zarándokok vagyunk a földön, ahová az Úr azért helyezett bennünket, hogy műveljük és őrizzük azt, nem ulasszuk el útközben szemlélni a teremtés szépségét és gondozni közös otthonunkat. A család a természet szeretetével a teremtés védelem bölcsője is lehet. Az egymáshoz alkalmazkodni kész, párbeszédre nyitott család a béke reményét is hordozza, amelyre oly nagy szüksége van a mai világunknak. A béke mindig az emberi szívekből és a kisebb közösségekből indul. Így a család lehet a béke reményének hordozója is. Ahhoz, hogy segítsük a családokat a remény forrásaivá válni, szeretnék rátekinteni a családok és a remény nagypápájának, Szent II. János Pál pápának, aki jövőre lesz 20 éve, hogy elköltözött az örökké valóságba, 1995-ben megjelent írására, az Evangélium Vitae kezdetű enciklikájára. Legyen lelki olvasmányunk továbbá 16. Benedek pápa P. Salvi kezdetű a keresztény reményről szóló apostoli buzdítása, amely rámutat a két pápa lelki rokonságára. Szükségünk van a kisebb vagy nagyobb reményekre, amelyek napról napra megtartanak az úton. De ezek nem elegendőek anélkül, a nagy remény nélkül, amelynek felül kell múlnia az összes többit. Ez a nagy remény csak Isten lehet, aki átöleli az univerzumot, és adni és ajándékozni tudja nekünk azt, amire mi önmagunkban nem vagyunk képesek. Épp a megajándékozottság tartozik hozzá a reményhez. Isten a remény alapja, nem akármilyen Isten, hanem az az Isten, akinek emberi arca van, és aki mindvégig szeretett minket. Mindegyikünket és az emberiség egészét. Örömmel és reménnyel készülünk a családok május végi nemzetközi jubileumi zarándoklatára Rómába, október közepén pedig a 30. családkongresszusra, amelyet ezúttal Vácon rendezünk meg. Kedves magyar családok! A Szent Éva pápai bazilikák szent kapujának megnyitásával vette kezdetét Rómában, Magyarországon is minden megyéspüspök megnyitja a Szent Évet a saját egyházmegyéjében. De a legfontosabb, hogy a szívünket és családjaink szívét nyissuk ki Krisztus előtt, és ezzel a szívvel legyünk képesek szeretni embertársainkat. Családreferens püspökként tudom, hogy határozottan védenünk kell a családjainkat a keresztény értékrenddel ellentétes gender ideológiától, az online világ káros tartalmaitól, az egyre gyakrabban kialakuló függőségektől azért, hogy legkisebb közösségeink a reménység tiszta forrásai maradjanak. Munkatársaimmal a Szentében azon fáradozunk majd, hogy a Szent Atya szavaival élve a Szent Évet intenzív hittel, élő reménnyel és tevékeny szeretettel ünnepeljük meg családjainkban is. Ehhez kérem Isten áldását rátok, köszönöm hűséges szereteteteket, advent elejétől kezdve a Szent Év kapujában a szeppőtelen szűz pártfogását kérve imádkozom értetek. Marton Zsolt váci megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi bizottságának elnöke. Jézus szüleinek jeruzsálemi zarándoklata címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Szent Család vasárnapjára.
Szent Év. A 2025-ös szent évre hangolódva, Szent Család vasárnapján, Lukács evangéliumának első mondata így hangzik. Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Olvassuk Lukács evangéliumának második fejezetében, a 41. versben. Ez a kijelentés nem csupán témegállapítás, hanem a zarándoklat lényegére világít rá. Aki úton van, látja az őt körülvevő világot, és miközben előre halad, a külső látás belső látássá alakulhat át, és a megérintettségek révén válik zarándokká. A külső törvény kényszere megszűnik, és a Szentlélek által szívbe írt törvény lelkesíti az úton lévőt. A zarándok célja eljutni a templomhoz, amely aztán a belső templomra, a Szentlélek templomára irányítja a figyelmet. A külső törvény megtartása nem válik fölöslegessé, hiszen az megtart a keretben, és így még közelebb kerül a zarándok önmagához, így Istenhez és másokhoz is. Sőt, rádöbben arra is, hogy maga a Szentlélek hordozza, irányítja őt. A külső út belső úttá válik, s a magányos ember már nincs többé egyedül. Másokkal együtt még inkább egy házban lakóvá válik. Erősödik hitében, növekszik reménye és szeretete. Ez az zarándoklat célja. Mária és József tudták ezt, amikor elindultak. Az élő, szerető Isten megtapasztalása indítja őket útnak újra meg újra. Ezt a tapasztalatot adják át a gyermek Jézusnak. Ebben a szerető légkörben nevelik a fiút, és viszik magukkal, a templom felé. Amikor véget ér a külső zarándoklat, lélekben megerősödve fordulnak vissza, és közben elvesztik a gyermeket. Keresni kezdik őt. Hol találják meg? Ott, ahová vitték. Amikor rátalálnak, a gyermek tudatos válasza megdöbbenti őket. Atya dolgaiban kell lennie. Jézus érti már a zarándoklat lényegét, s ebben a tudatosságban növekedik, bölcsességben és kedvességben, Isten is az emberek előtt. Amikor valaki zarándokká válik, a külső törvényt teljesíti továbbra is, de már egy belső szabadsággal. A Szentlélektől kapott belső szabadság ez, amely többé nem hagy nyugton, hanem tovább késztet új lépésekre Isten felé, a másik ember felé, önmagam felé. Ha valaki megragad a kívülről érkező törvény teljesítésének szintjén, élete beszűkül. Elfogy a hit és a remény, szeretet nélküli vallásossággá merevedik élete. Ha a Szentlélek áttör a külső világból a belső világba, lendületet kap az élet. Mária és József elveszítik a gyermeket, hogy visszakapják a felnőtt fiút. A gyermekről alkotott régi képük megváltozik, és közben ők maguk is változnak. Ez a szent év célja. Legyen bátorságom elveszíteni, elengedni a bennem élő képeket, s a Szentlélek segítségével felismerjem a kapuban álló új képeket, amelyek közelebb visznek az élő Istenhez. Ezt jelképezi a szent kapu is, amelyet a szent évben átlépünk, s így megváltozhatunk. Átváltozhatunk másokkal együtt a Szentlélekben. Egy házban, megújulva másokkal. Ez a megújulás örömöt szül, amelyet nem tudok és nem is akarok magamnak megtartani. Megosztom másokkal. Jubilálok. Jubileumi öröm ez. A régi képek és elképzelések nem rosszak, csak már halottak. Ezért kell elengednem azokat. Másképp nem lesz részem megújulásban, igazi örömben. És akkor a szent év lelkes, örömteljes ünneplése, vagyis az igazi jubileum elmaradt. Ahol csak kötelesség van, ott nincs krisztusi életvitel. A megszokás kísértése veszélyes. Jó időnként feltenni a mérteket, mert észtesen veszem, s a megszokás gyorsan rabbá tesz. A Szentlélek pedig ezt végképp nem akarja. Kutatók egy csoportja 5 majmot zárt be egy ketrecbe. Középre egy létrát helyeztek, majd annak tetejére több banánt. Amikor az egyik majom felmászott a létrán a banánért, a kutatók egy vödörvizet zúdítottak a másik 4 majom nyakába. Minden alkalommal, amikor egy majom megpróbált felmászni a létrán, leöntötték a többieket hideg vízzel. Hamarosan meg is tanulták a majmok, hogy aki el akar indulni a létrán, azt meg kell akadályozni, mert ha nem, jön a hideg zuhany fentről. Nem sok idő kellett, hogy egyik majom se próbálkozzon felmászni a létrán. Banán ide, banán oda. Ezek után a tudósok lecserélték az egyik majmot egy újra. Az új majom természetesen rögtön elindult a létrán, de a többi majom visszahúzta őt, pedig már nem is kaptak hideg zuhanyt. Az új majom persze nem értette, hogy miért kapja a verést, de pár alkalom után megtanulta, hogy a létrán nem mehet fel. Ezután lecseréltek még egy majmot, és ugyanez történt. Elindult a létrán, és rögtön kapott is érte. Ami furcsa, hogy az előző új majom is részt vett a verésben, holott nem tudta miértjét, hiszen ő sosem kapott vizet a nyakába. A harmadik, negyedik és végül az ötödik majomban is megismétlődött ugyanez a történet. Most már nincs senki az eredeti öt majomból. Senki nem tudja, miért nem lehet felmászni arra a létrára. Senki nem érti, miért nem lehet elindulni a banánért. Mégsem másznak fel érte. Miért? Ha megkérdeznénk őket és tudnának beszélni, valószínűleg ezt válaszolnák. Nem tudom. Egyszerűen errefelé így működnek a dolgok. Ez mindig így volt, és ezt így kell tenni. Lehet, hogy épp feltesszük a kérdést önmagunknak. Miért tesszük folyton azt, amit általában teszünk, amikor léteznek más utak, más megoldások is? Milyen irányba fejlődünk, ha mindig csak a régi, kitaposott utat követjük? Csak ülünk len a létre alatt, és valódi ok nélkül megtámadunk bárkit, aki őszinte szívvel kérdéseket tesz fel. És csak ülünk a létre alatt, éhesen. Már a banán sem kell. A szent év kezdetén legyen bátorságom kilépni magamból. Menjek a belső úton, hallgassam a szent lelket. A zarándoklat azért szükséges, hogy rádöbbenjek arra, amit Anthony de Melo, jezsuita szerzet és így fogalmaz meg, a múltat nem azért kell eldobni, mert rossz, hanem mert már halott. Tanulni lehet, és kell is belőle. El is kell siratni, ha szükséges, de túl sokat siránkozni fölötte nem érdemes. Induljunk. Gyertek!
Sajgó Balázs atya emlékezését hallották Szent Család vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, Szent Család vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzok Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgatóink, ahogy már beszámoltunk róla, Ferenc pápa 2024. december 24-én a Szent Péter Bazilikában szentmisével indította el a jubileumi szentévet, megnyitva a Vatikáni Bazilika szentkapuját. A 2025-ös szentév mottója a remény zarándokai. A szentévi kezdeményezések magukban foglalták a hagyományos 100 betlehemi jászol a Vatikánban kiállítást is, amely Rómában a karácsonyi időszakban tartott népszerű, évente megszervezett rendezvény. A világ minden tájáról, köztük Magyarországról is érkezett betlehemeket állítottak ki. Kedves hallgatóink! A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége EGRI csoportjának összejövetelén december közepén Ternyák Csaba EGRI érsek elmondta, hogy kétféle szentév van. A jubileumi szentév az, amelyik 25 évenként ismétlődik, ilyen ez a mostani is. De léteznek rendkívüli szentévek is, ilyen volt például a 2015-ös irgalmasság szentéve, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg. A mostani a 27. rendes szentév lesz, melynek központi témája a remény. A remény, amelyik ott él minden keresztény embernek a szívében, és ezt a reményt szeretnénk felszítani az elkövetkező hónapokban. Ez a jubileumi szentév mindenek előtt Jézus Krisztus éve, hiszen ő rá irányítja a figyelmet, aki az élet, a kegyelem hordozója az emberiség számára. A jubileumi évet nem csak azért nevezik szent évnek, mert ünnepélyes szent rítusok és szertartások kísérik, hanem azért is, mert az egyik célja éppen az életszentség előmozdítása. Vagyis, hogy az Istent újra és még jobban életünk középpontjába helyezzük. Karácsonykor az Úr érkezését várjuk, aki örömet plántál a szívünkbe, és biztosít bennünket megszületésekor arról, hogy ő velünk marad, hogy nem hagy el bennünket, hogy szeret minket. Szeretve vagyunk, és a célunk az örök élet és a boldogság, amelyet Istenben és Istennél találunk meg. A gondjaink mind kisbetűs gondok, mert az igazi nagy öröm, az igazi nagy remény az ott él a szívünkben. Ezért van okunk állandóan arra, hogy örömben éljünk. Kedves hallgatóink! A mai napra Ferenc pápa elrendelte a jubileumi szentév megnyitását a világ székesegyházaiban. Így volt ez a mi főegyházmegyénkben is. Az EGRI bazilikában Ternyák Csaba érsek nyitotta meg a szentévet. Az egyházmegyei programokról elmondta, a Szent Atya szándéka szerint december 29-én, Szent Család vasárnapján, minden egyházmegye saját székesegyházában nyitja meg a szentévet. Nálunk ebből az alkalomból Egerbe zarándokolt a Gönci Egyházközség templomában található hatalmas kereszt, amellyel az ottani hívek minden évben nagy számban elzarándokolnak monokra az ottani Kálvárián álló kápolnába. Ez a kereszt az egész szentév során az EGRI bazilikában lesz majd látható, amelyhez szeretettel hívja és várja a főpásztor a remény zarándokait az egész egyházmegyéből. Kedves hallgatóink! A szentévhez számos rendezvény kapcsolódik, melyre várják a híveket. Januárban ünnepség lesz a kommunikáció világáért. Februárban tartják a hadsereg, a rendőrség és a biztonsági személyzet, továbbá a művészek, majd pedig a diakónusok jubileumát, mely diakónus szenteléssel fejeződik be a Szent Péter téren. Márciusban készülnek az önkéntesség, továbbá az irgalmasság misszionáriusainak jubileumára. Március 28-án a 24 óra az Úrral című esemény részeként a pápa bűnbánati vigiliát tart a Szent Péter Bazilikában. Áprilisban tartják a betegek és egészségügyi dolgozók, majd a fogyatékkal élők jubileumát. Májusban a munkások, majd a vállalkozók, a családok, gyermekek, nagyszülők és idősek jubileumát tartják. Júniusban ünneplik a szentszéket, a sportot és a sportolókat, a szemináristákat, a papokat és a püspököket. Júliusban készülnek az ifjúság jubileumára. Szeptemberben lesz a vigasztalás jubileuma, imádságos virasztás azokért az emberekért, akik betegség, gyász, erőszak vagy bántalmazás miatt élnek át fájdalmat és szenvedést. Októberben a bevándorlók és missziók, valamint a megszentelt élet és a máriás lelkület, továbbá az oktatás világának jubileumára kerül sor. Novemberben a szegények, a kórusok, decemberben a rabok jubileuma lesz. A tervek szerint minden ünnepi összejövetel pápai szentmisével fejeződik be. A jubileumi szentév lezárása 2025. december 28-án lesz az egyházmegyékben. A szentkapu bezárása és a jubileumi év lezárása 2026. január 6-án, Urunk megjelenésének főünnepén Vízkeresztkor lesz.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják. Ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után a cseperedő műsorunkban Holló Zsófiával, az Összhang Egyesület önkéntesével, gyermekágyas dúlával beszélgetünk arról, hogyan telik karácsony, ha újszülött is érkezik a családba. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Adásunkban dr. Puskás Balázs gyermekvédelmi felelőst hallják egy gyermekvédelemmel kapcsolatos kutatásról. 2 órakor ismét hírek, majd Közelkép című portré műsorunkban Takács Alajos, Sajó Szentpéteri plébános mesél életéről, hivatásáról. A Közelkép után Karitász percek című műsorunkban ezúttal Fehér Róbert pétervásárai plébánossal beszélgetünk a Karitász segélyakcióiról. 3 órakor ismét híreket sugárzunk, ezután Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Anna Joakim programjáról hallhatnak, melyet a régóta gyermekre vágyó párok professzionális lelki támogatásáért hoztak létre 2019-ben. Homokiné Hollósi M. Cecília tanácsadó szakpszichológust, a program szakmai vezetőjét, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője kérdezi. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tompos Péter, Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Abban az időben Augustus császár elrendelte, hogy írják össze a birodalom egész lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria helytartója Quirinus volt. El is ment mindenki, hogy jelentkezzék kiki a maga városába. Olvasom a Lukács evangéliumban. A gondolkodó ember alapvető élménye annak meglátása, hogy valahonnan jön és valahová megy. A múlt és a jövő, az elindulás és a cél között érzi magát. Úgy létezik, mint jövevény és megszólított, kimondhatatlan titok előtt áll. Ez a valahová tartozás és valamerre irányulás a Teremtő Isten ajándéka. Krisztusban teljes volt a megváltás, az Atyától jött és ő hozzá megy vissza. Állításaiból kicsillan az a tétel, hogy emberi alakja nem egyéb, mint az Isten önkimondása az emberiség felé. Benne az Atya egészen és visszavonhatatlanul a világ felé fordult. A proféták esetében csak emberi szót használt fel tanításának közlésére, vagy az általuk véghez vitt csodákban mutatta meg erejét. Itt most az emberi élet összképében mutatkozik meg, szava, tette, munkája, mosolya, szenvedése, mint az Isten kifejezés módja az emberek világában. Krisztus, te megjelentél az idők teljében, hogy fényt hozz az embereknek, és felfed természetüket. Azt akartad, hogy testedben diadalmaskodj bűneink felett, és hogy egyesítsd a két meghasonlott részt. Lehetővé akartad tenni az ember számára a legnagyobb békét, miután alávetette testét a léleknek és lelkét az Istennek. Ó Krisztus az igazság tanítója, azé az igazságé, amely megszabadít bennünket. Nézd, a világnak szüksége van rád ma inkább, mint valaha. Lásd, az emberi törekvések ellent mondanak, pedig az emberek azáltal, hogy szabadabbak, egyre szolidárisabbak akarnak lenni. Isten ember, egyedül te tudsz megfelelni kívánságunknak, válaszolni hívásunkra, betölteni ürességünket, anélkül, hogy lefékeznéd lendületünket. Anélkül, hogy elfolytanád az életet. Csak te tudod az embereket legbelsejükben megtisztítani, ellentmondásainkat feloldani, szeliden, behatóan és hathatósan irányítani a jobb felé, segíteni előrehaladásunkat kibontakozásunkban, hogy végül elérjük Istent. Általad és benned, bensőséges életet élve a te világosságodban, éhesen az igazságra, szeretve a szegénységet, eltelve irgalommal és szelídséggel, megbánva a vétkeinket, felszabadulva a testi vágy rabságából, így leszünk békések és békítőek.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, kész